Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 10. fejezetben, az első verstől a 13. versig a következőképpen. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki jeledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértjük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Urunk, szentelj meg a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Sokan azért tolják félre a Bibliát, mert a Biblia képi nyelven beszél. Teli van szimbólumokkal. És ha valaki ezt nem akarja elhinni, akkor lapozzon csak oda a Jelenések könyvéhez. A Jelenések könyve aztán tel is teli van szimbólumokkal. Érthetetlenül telve van. Szám szimbolika, szín szimbolika. És lehetne tovább elemezni mindazokat az eszközöket, amivel azok a szent írók, akik megírták a leveleket, az evangéliumokat, az Ószövetséget, próbálták az embert áthelyezni ebből a világból egy más világba, a teljes világba, az Isten világába. Mert nyilvánvaló, hogy a mi tudásunk, ha egy képzeletbeli nagy-nagy körzővel úgy tudnánk egy hatalmas nagy kört rajzolni, és azt mondanánk, ez itt a mi tudásunk, nyilvánvaló, hogy a világ, a létező világ a mi ismereti körünkön túl is létezik. Hogyan lehet a végesnek befogni a végtelent? Sehogy. Egyféleképpen lehet, szimbolikusan kell gondolkodni. És ha szimbólumokban gondolkodunk, akkor más távlatokat nyerünk. Akkor más mértékrendszerünk lesz. Ahogyan az ember élhet humánusan, meg élhet krisztusi módon is. A krisztusi módon való élet egészen más mértékrendszerű. Igénk arról szól, arról tudósít, hogy itt van ez a korintusi gyülekezet, nagyon jól tudjuk a korintusi gyülekezetnek minden nyűgét és baját, csak emlékeztetőül mondom, hogy Korintus az egy olyan gyülekezet volt, egy olyan város volt, ahol minden egyes misztérium vallás képviseltette magát. Azt lehetne mondani mai szavakkal, hogy egy toleráns nép élte ezt a várost, és megértették, hogy ezekkel a misztériumvallásokkal, vagy többé-kevésbé megértették, hogy mit akarnak az emberek kifejezni vele. Természetesen aztán a 13 plusz 1 engedélyezett, illetve megtűrt vallás, a plusz egyedik, az a zsidó vallás volt. Jön egy új irányzat, amiről semmit nem tudnak, ez a Krisztus vallás. Nyilvánvaló, hogy a Krisztus vallással kapcsolatban felvilágosításra szorulnak. És ezért Pál a korintusi gyülekezetnek, Krisztus egyházának egyik első zsengéjében igyekszik ezeket az embereket tanítani. És azt mondja, nem szeretném, ha nem tudnátok. És elkezd szimbólumokban beszélgetni velük. Tessék megnézni, ahogyan azt mondja, mindnyájan a felhő alatt voltatok, mindnyájan a tengeren mentetek át, és mindnyájan megkeresztelkedtetek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mert az akkor és ott, az tulajdonképpen az Isten világában megegyezik az itt és mosttal. Mert hogy Isten az egy. Egy, de nem csak térben, hanem időben is. Ami számunkra felbontott, az ő számára egy. Ami számunkra érthetetlen, számára világos és érthető. Tekintsünk most el attól, hogy a kivonulásnak milyen nehézségei voltak, hiszen ha valaki ezzel foglalkozik, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy bizony a kivonulásnak a körülményei is szimbolikusak. Hiszen annyian nem is vonulhattak volna ki. 400 ezer ember, a Biblia tanúsítása szerint, plusz az állatok. Hiszem, hogy valaki, hogy csak a víz szükséglete mekkora egy ilyen népcsoportnak, akkor nem csak, hogy nem talál ott a környékben sehol olyan forrást, ami óránként legalább 40 köbméter vizet tudna ontani magából, hanem rájön arra is, hogy itt másról van szó. És hogyha az egész, mert vannak olyan nem keresztény tudósok, hanem zsidó tudósok, akik azt mondják, hogy még a kivonulást is át kell gondolni, mert nem egészen úgy volt, ahogyan a Bibliában le van írva, ezt nem a tatai pap mondja, hangsúlyozom még egyszer, hanem zsidó tudósok a Jeruzsálemi Egyetemen. Tehát, hogyha át kell gondolni, akkor is, ha az egész csak irodalmi alkotás lenne, akkor is meg kell nézni, hogy mi az, ami ebben üzenetként benne van. Hát az, hogy a rabszolgaságból egyszer ki kell vonulni. Az van benne, hogy igenis, amíg az ember életében nincs ott az Isten elsőként, addig rabszolgaságban vagyunk. Luther olyan zseniálisan mondja, amikor azt mondja, mindenkinek ami a legfontosabb, az az Istene. Ezért kell, hogy az Isten az első helyen legyen. Utána jöhet a munka, utána jöhet a család. De ha az Istent elzavarjuk, mert hogy az embernek erre is hatalma van, hogy elzavarja ebből a világból, az ő világából, kitilthatja az iskolából, kitilthatja a közéletből, és mindenhonnan kitilthatja az ember az Istent, mert hogy az Isten ugyan mindenütt ott van, de az emberek világából, a szív világában az Isten a legjobban érzi magát, onnan viszont az ember bármikor kiűzheti. Ezért gyalázható meg ma is az Isten, ezért köphető le, ezért verhető hátba. Mit üzen nekünk Pál ezen a kivonuláson keresztül? Elsősorban azt, hogy az Isten kell, hogy az első helyen álljon. Mert ha nem, akkor utána más válik Istenné. Isten nélkül Istenné válhat a munka, Istenné válhat a másik ember, Istenné válhatnak a szenvedélyek, Istenné válhat minden más, és nem ez a teremtettség rendje. Az Istennek kell lenni, az embernek pedig embernek, istenképű embernek. Pál azt mondja, lelki eledelt és lelki italt ettek és ittak ott a pusztában. Ezzel azt mondja, a léleknek szükségletei vannak. Igenis, az embernek ki kell szabadulnia a rabságból. A zsidó nép életében ez 400 esztendőt jelentett. Egy korszak. Igenis, az ember fejlődésében, nem csak úgy az emberiség szellemtörténeti fejlődésében, hanem az embernek, az egyes embernek, nekem, az én életemben is vannak szakaszok, amikor szolgaságban voltam. Mert azt gondoltam, hogy az én az fontosabb, mint a közösség. Tessék megnézni, vannak embertársaink, akik úgy élik le az egész életüket, hogy rá sem döbbennek arra, hogy őket az Isten, vagy ha Istennel nem is számolnak, vagy nem gondolnak, azt mondják, hogy a sors őket közösségbe teremtette. És leélik az életüket közösség ellenesen. Mert közösségben élni rendkívül nehéz. Az ember a 20. századi, vagy a 21. századi különösképpen is azt mondja, nem vagyok én szolgája senkinek. Luther is pontosan ezt mondja. Nem vagyok szolgája senkinek, csak ő nem hagyja abba, hanem azt mondja, folytatja a mondatot, szolgája vagyok mindenkinek. Hogyan lehet ide eljutni, hogy nem vagyok szolgája senkinek, ilyen méltóságom van, hogy köztem és az Isten között már senki nincs, se uralkodó, se király, se pap, senki, és mégis szolgája vagyok mindenkinek, alá vagyok vetve mindenkinek. Hát csak úgy, hogyha elfogadom a teremtettségbeli pozíciómat, az Isten képűségű életemet, és akkor tudom mondani azt, hogy szolgálok másoknak. A szolgálatot újra kell fogalmazni, mert a szolgálat manapság azt jelenti szolgáltatás. A szolgálat valami egészen más. A szolgálat a szövetség. Szövetséget kötök egy valaminek, vagy valakinek a szolgálatára. És ebben az Isten engem megerősít. A léleknek szüksége van evésre, szüksége van ivásra, szimbolikusan. A léleknek vannak szükségletei. Az evés-ivás az tulajdonképpen nem más, mint élmények. A léleknek szüksége van élményekre. Hát, hogy mennyire szüksége van a léleknek az élményre, tessék megnézni, hogy tízezrek vagy százezrek, nem is tudom, hányan tombolnak vagy tomboltak a szigeten. Mert a léleknek szüksége van az élményre. A kérdés csak az, hogy ez az élmény az felemel, vagy sem. A léleknek olyan élményekre van szüksége, amelyek felemelő élmények. És a léleknek a táplálékon kívül szüksége van a tisztulásra is. Mi a tisztulás? Az, amikor megtapasztalom, hogy ebben a világban van nekem egy biztos helyem, ahol az Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. De nem enged olyannak hagyni, amilyen az én életem, hanem tovább megy, fejleszt, tanít, néha veszőjével irányít, és megmutatja, hogy milyennek szeretne ő engem látni. Kell a biztonság pedig a kőszikla, a Krisztus keresztje, a középpont, az origó, a koordináta rendszer, közepe, meghatározója mindennek. A visszintes és a függőleges, az emberek közti kapcsolatom meghatározója, és az Istennel való kapcsolatom meghatározója is. De mit olvashatunk az igében? Leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. Ismerjük ezt. Cirkuszt, kenyeret. Az ember ilyen. Szüksége van nem csak arra, hogy teli legyen a pocak, arra is szüksége van, hogy játszon. És ha nem engedik az embert játszani, akkor komoly nagy problémák adódhatnak. Tessék megnézni, hogy a gyermekeket a mai világban nem engedik játszani. Mert azt mondják, hogy az óvodában már azért nem szabad olyan sokat játszania a gyermeknek, mert azt el kell készülni az iskolára. Az iskolában azért nem szabad játszani, mert készülni kell a gimnáziumra. A gimnáziumban azért nem szabad játszani, mert készülni kell az egyetemre. Aztán az egyetemen is ugyanez a teljesítmény elvűség van, és akkor ott állnak fiaink, lányaink, kezükben X diplomával, meg nyelvtudásokkal, és valahogy mégsem tudnak élni. Mert hogy elhangzik az, talán még az én számból is elhangzott, az élet nem játék, fiam. Az igazság pedig az, hogy játék. Csak komolyan kell venni. És itt hadd álljak meg egy pillanatra. Mennyire fontos a szülőnek a gyermekéhez való viszonya. Hogy mi mindent tudunk megtanítani a gyermekeinknek, és persze, hogy az ember élete végén azt mondja, hogy hát, ez sem sikerült megcsinálnom, az sem sikerült elvégeznem. Jó, ha ezt mondjuk. És nem az, hogy ezt is rosszul csináltam, azt is rosszul csináltam. Legalább azt tudjuk elmondani, hogy megpróbáltam jól bevégezni a dolgomat. Hogy mennyire odafigyel a gyermek, és mennyire elfogad, az később válik nyilvánvalóvá. Két élményt hadd idézzek ide. Bettalányommal történt meg mind a kettő, egészen pici volt még, alig tudott néhány szót, és volt egy nagy kutyánk, és a nagy kutyára azt mondtam, hogy Betta, ez egy cica. Mi ez? És rögtön azt válaszolta, hogy ez egy cica. És aztán úgy elmosolyodtam rajta, hogy mindent elfogad. Hát igen, a szülőtől mindent elfogad a gyermek. A jót is, meg a rosszat is. Aztán később, talán másodikos lehetett, vagy éppen elsős, és barátnőjével kint az udvaron játszottak, és egy rossz lábosban homok, egy kis víz, meg néhány száraz falevél volt benne, és azt kavargatták, és akkor oda mentem, és kérdeztem, hogy mi ez, Betta? Akkor azt mondta, hogy leves. És akkor én szándékosan, jó Isten bocsássa meg, mondtam neki, hogy te Betta, ez nem is leves, ez homok, ez víz, és száraz falevelek. Nem válaszolt semmit, csak rám nézett, de abban a tekintetben benne volt, hogy te semmit nem értesz. Amikor játékról van szó, akkor azt halálosan komolyan kell venni. Az élet is ilyen. És tessék megnézni, hogyha azt mondjuk, hogy az élet egy társasjáték, és a másik nem tartja be a társasjáték szabályait, akkor az mennyire bosszantó, mennyire elrontja a másik ember, a közösség játszani akarását, játékkedvét. A játékban persze van ilyen is, hogy nem ér a nevem. Az életben ilyen nincs. Nincs ilyen, hogy nem ír a nevem. Ott felelősséget kell vállalnom minden egyes szavamért, minden egyes cselekedetemért. És hogyha nem vesszük halálosan komolyan az életet, a szerelmet, a családi életet, de egész életünket, a munkát, akkor nem tapasztaltunk meg semmit abból, amit az Isten nekünk adni akar. Mi a kultúr parancs? Így hangzik. Menjetek szerte széjjel ebben a világban, és hajtsátok uralmatok alá. Ez a hajtsátok uralmatok alá, ez azt jelenti, hogy vigyázzatok rá. Ezt kellene tennünk. Vigyázni erre a világra. Hát, hogy mennyire nem vigyáz az ember, tessék csak bekapcsolni a rádiót vagy a tévét. És akkor hallhatjuk, hogy mennyire rombol az ember. Tulajdonképpen a föld rombolásának története az emberiség történelme. A játék nagyon fontos, és nagyon komolyan kell venni. De a játék nem lehet az Isten előtt, csak is az Isten után. Vannak olyan embertársaink, akiknek az életében a játék sokkal fontosabb. Tessék megnézni. Vannak olyanok, akik elkártyázzák a családi házat. Vannak olyanok, akik az interneten lógnak, mindenféle hasonló szerencsejátékokat próbálnak úgy játszani, hogy nyerjenek, általában persze nem nyernek, mert úgy vannak ezek a programok megírva. Amikor nem az Isten az első, akkor felborul az egyensúly. Akkor nincs tiszta irány. Márpedig kell, hogy határvonal legyen a reális világ és az irreális világ között. És aki a valóságot felismeri, az tulajdonképpen az Istent ismeri fel. Felismeri a történelemben, a teremtett világ szépségében, a lelkiismeretben. Tessék megnézni, hány embernek a munka az Istene. Nem olyan rég valaki beszámolt arról, hosszú idő után sikerült eljutnia, a vállalkozása nem engedte, de végre sikerült eljutnia külföldre, és ott a hegyek között 3 napig érezte jól magát. A 4. nap már nem tudta, hogy mit kezdjen magával, és aztán az 5. nap otthagyta a családját, és hazajött, mert úgy gondolta, hogy nélküle nem megy az ő vállalkozása. A munka is lehet kényszeres, mint minden más. De miről is akar itt Pál szólni? Mit akar nekünk elmondani? Tulajdonképpen azt, hogy a személyes életünk az Isten számára a legfontosabb, és a mi személyes életünkben a legfontosabb a szentség kell, hogy legyen. A szentség, vagyis az Isten. És aki Istenben van, az Isten is ő benne. Milyen nagyszerű, hogyha az ember csak egy pillanatra megsejti ennek az igazságát. Mert akkor helyre kerülnek a dolgok. Akkor tudja, hogy mi a helyes, és mi a nem. Akkor tudja, hogy mikor kell az eszére hallgatnia, és tudja, hogy mikor kell a szívére hallgatnia. És akkor nem azt mondja, hogy ezt is rosszul csináltam, meg azt is rosszul csináltam, hanem azt mondja, hogy még ezt sem csináltam meg, meg azt sem tettem meg. Isten úgy alakítja a mi életünket, hogy vannak benne pillanatok, helyzetek, amikor nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy az Isten hív minket. És hogyha hív, akkor nekünk erre a hívásra válaszolni kell. Olyan jó tudni azt, hogy ő nem adja fel. Mi olyan sokszor föladjuk, mert megkeseredünk azoktól, akik elrontják a társasjátékunkat, megkeseredünk azoktól, akiktől olyan rosszat kapunk, amit nem is várunk. Az Istenre kell ilyenkor gondolni, aki hív és minden sebet begyógyít. Mert nem lehet jóvá tenni teljes egészében az elkövetett bűnöket. Amit elkövettünk Isten ellen, elkövettünk egymás ellen, ezeket nem lehet jóvá tenni. Meg lehet próbálni jóvá tenni, de egyedül az Isten képes begyógyítani a sebeket. Az idő nem, csak is az Isten. Hát ezért kell ez a csodálatos balzsam, a Krisztus a mi életünkre is. Ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk Krisztussal, és hitünk jó gyümölcstermése nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Amen.